Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bár csak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, örül majd Jákob, és vigadozni fog Izrael. Amen. Magasztalunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hogy bármilyen helyzetben élhetünk is, Te mindig jelen vagy hűségeddel, szereteteddel és kegyelmeddel. Azok, akik a Tieid, azok mindig megtapasztalhatják, hogy ott vagy velük, mert Te nem hagyod a Te népedet magára. Bármilyen problémákkal kelljen is szembesülni, olyan jó tudni, hogy ezeket nem szükségszerű egyedül megoldani, nem is tudjuk. De, Urunk, megvalljuk előtted, hogy azért gyakran megkísért minket, hogy magunkba szeretnénk elrendezni a dolgokat, elhárítani az akadályt, megoldani a problémát, de mindig rádöbbenünk, hogy még csak jobban összegubancoljuk a dolgainkat, és köszönjük, hogy akkor kiálthatunk hozzád. És kérünk, hogy ezen tapasztalatok által formált tisztítsd az életünket. Ha tudjunk végre eljutni oda, hogy engedjük, hogy az Úr Jézus mintájára alakíts minket, formálj. Úgy, mint ahogy az agyagos fazekas kézbe veszi az agyagot, és azt addig gyúrja, dolgozza, formálja, vagy újra összegyúrja, amíg az a eltervezett forma ki nem alakul, és a benne levő szennyeződéseket eltávolítja, és Te így tisztogatod a Te egyházad, a Te néped, a Te gyermekeid életét. És Urunk, ez néha fájdalmas, de tudjuk, hogy javunkra teszed. Mégpedig azért, hogy egyre jobban Jézus ábrázolódjék ki bennünk, hogy mások számára is legyen az életünk bizonyságtétel, hogy észrevegye a világ, hogy itt a Te néped, itt a világosság, itt a só. De Uram, hogyha közelítenek hozzánk, és azt látják, hogy a lámpa nem világít, a só meg ízetlen, akkor kidobnak. De könyörülj rajtunk, hogy ne kidobás legyen a vége, hanem inkább, hogy a környezetünk is elinduljon feléd, hogy rádöbbenjen, hogy rád van szüksége, mert Te teszed ízesebbé, tartósabbá az életünket. Kérünk most így szent lelked által, szólíts meg minket, vedd kezedbe az életünk, tárd fel az ige mélységeit, hogy ne csak a felszínen mozogjunk, Uram, hanem jussunk egyre mélyebbre. És könyörülj, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk a Te szavadnak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 6. fejezetének 10. versétől a 20. versig terjedő szakaszt olvassuk. Tehát Pál apostol Efézusiakhoz írott levele 6. fejezetének 10. versétől így van megírva Isten igéje. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságuk ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amelyel a gonosz minden tüzes nyilát kioldhatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek, minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követségben járok láncok között, hogy bátran hirdessem, amint kell. Kedves testvérek, a már megszokott formában követhetjük együtt figyelemmel az Úr hozzánk szóló üzenetét, ahogyan azt Pál apostollal leíratta, és az első számú címzettek az efézusi gyülekezet számára eljuttatta azt. De tudjuk, hogy ez az üzenet, ez nem csak az efézusiaknak, hanem mindenkori hívő embereknek, tanítványoknak, gyülekezeteknek szól. És az apostol sok mindenre tanította ennek a gyülekezetnek a tagjait, és tanít minket is, és most már elérkezett levelének a befejezéséhez, a végéhez. De amikor befejeződik ez a levél, ez nem azt jelenti, mint ahogy mi szoktuk megélni, hogy vége van az Isten tiszteletnek, és vagy hazamegyünk a gyülekezetből, vagy a mostani helyzetben lekapcsoljuk az eszközeinket, és utána egy egész más világ kezdődik. Befejeződött a prédikáció, és kezdődik az élet, ott, ahol abba hagytuk, úgy, ahogy megszoktuk. No, nem erről van szó. Hanem azt látjuk ennek a levélnek a befejezésében, hogy Pál apostol ennek a gyülekezetnek a szívére helyezi, hogy a levél végét követően, vagy majd annak az Isten tiszteletnek a végét követően, ahol felolvassák ezt a levelet, nem fejeződik be minden, hanem van folytatás. De ezt a folytatást már nem Pál írja, hanem az efézusi gyülekezet tagjai, személyesen. És ugyanúgy mi írjuk az életgyakorlatunkkal. Lehet, hogy tollat nem veszünk a kezünkbe, vagy nem ülünk a billentyűk elé, de az életünk írja tovább. És ebből az helyeződik a szívünkre, hogy ez a tovább való írás azt jelenti, hogy éljük a krisztusi életet. Tehát nem befejeztünk valamit, hanem elkezdjük élni Krisztussal az ő életét. És Pál mindezt úgy állítja most elénk, hogy ez a krisztusi élet, ez egy harc. Tehát nem egy nyugodt, kényelmes séta a keskeny úton, ahol csodálatosan lehet gyönyörködni a természetben, meg lehet állni egy-egy tópartján, hogy odavihetjük a mi kis nyugágyainkat, lefekszünk, pihenünk, napozunk, talán még horgászni is fogunk, csónakázni. Aztán, amikor rosszabb lesz az idő, akkor összeszedjük magunkat, megyünk egy másik helyre, ott is tábort ütünk, piknikezünk. Most sokszor így képzeljük el a keresztény életet. Ez egy piknik Jézussal. És ráadásul milyen nagyszerű, hogy a pikniknek a hozzátartozóit is mind Jézus biztosítja. ha mi olyan szépen jól el vagyunk, ugye? Mint a 5000 ember megvendégelésekor, milyen nagyszerű élmény volt az ott levőknek, hogy az Úr Jézus szinte semmiből annyi embert jól tart, tényleg semmi dolguk nem volt, mint elfogyasztani azt, amit ad Jézus. És azt gondolták, hogy most már innentől kezdve az örökké valóságig tartó pikniken fognak részt venni Jézussal. Ezért mondják, hogy mondja az írás, hogy királlyá akarták tenni. Hát, hogyha ilyen királyunk lesz, aki minden nap a kevésből jól eltart bennünket, még maradék is lesz, 7 vagy 12 telekosárra, hát az már az nagyszerű, így le lehet szépen sétikélni az életet. De Pál nem erről beszél, hanem többször is azt mondja, hogy Jézus Krisztust követni, az azt jelenti, hogy harcolunk. Az azt jelenti, hogy mi az ő katonái vagyunk. És ez a harc, ez nemes harc. Ez nem azt jelenti, hogy neki megyünk másoknak, rájuk erőszakoljuk az akaratunkat, a hitünket, vagy akinek nem tetszik, amit mi mondunk és képviselünk, az esetleg börtönbe juttatjuk, vagy netán megöljük. Az nem Krisztusi. Igaz, van a történelemben erre példa, de az nem Krisztusi. Annak nincs köze Jézushoz és az ő egyházához, akkor sem, ha az ő nevében történt. Ez a nemes harc nem hadseregek ellen folyik, nem a másik ember ellen irányuló erőszak. A nemes harc az azt jelenti, hogy Isten evangéliumát viszem bele ebbe a világba, akadályokon keresztül is igyekszem célba juttatni, és a harc, hogy legyőzöm az akadályokat, a harc azt jelenti, hogy nem futamodok meg, amikor a sátán azt mondja, hogy nem érdemes így élni, nem érdemes ezen az úton járni, élj úgy te is, mint a többiek, sokkal könnyebb lesz. Hát ez a harc. Amikor harcolok a gonosz támadása ellen, igyekszem visszaverni, és harcolok a saját óemberem ellen, aki mindig a könnyebbet akarja. Harcolok a saját, talán testem ellen, amin keresztül támad a gonosz. Hát ebben a mai világban minden a testünkről szól. Elkényelmesít, ellustít bennünket. És hol van már harc? Minden úgy van, hogy ami óemberünk diktálja. Engedünk. Tehát hányszor lehet tapasztalni, hogy nem a testre mondunk nemet, hanem az Istennek. Fáradtak vagyunk, akkor nem azt mondjuk, hogy igenis, akkor is elmegyek, hallgatom az ígét, hanem akkor győz a test. Fáradt vagy, most nem menj a templomba. Most nem menj Isten tiszteletre. Most aludj tovább. Persze, ha valami egyéb szokásért, valami élményért kell, hobbiért kell, azért föl tudunk kelni. Azért akár éjszakát is tudunk virasztani. De az Istenről van szó, figyeljük csak meg, hogy mindjárt azt iktatjuk ki. És nem mondunk önmagunkra nemet. Tehát Pál erre a harcra készít fel, és úgy kezdi, hogy rámutat arra, hogy ennek a harcnak a vezére az Úr Jézus Krisztus. Nem vagyunk mi magunkra utalva. Nem arról van szó, hogy egyedül kell megvívni a mi harcainkat, mert akkor vereségre lennénk utalva. És látjuk saját életünkben, hogy amíg egyedül próbálunk szembeszállni, akár csak a saját rossz szokásainkkal szemben, vagy a rossz természetünkkel szemben, vereséget szenvedünk. Ugye pont itt buktat el az ördög legtöbbször, hogy belesugja a fülbe, hogy ne félj, szedd össze magad, na most sikerülni fog. Hányszor mondtuk már, na most utol, ez volt az utolsó. Többet így nem csinálom, ez volt az utolsó cigaretta, ez volt az utolsó pohár, ez volt az utolsó. Nem tudom mi, és megy egy darabig. Mert amíg a magunk erejére építünk, ez csak egy darabig fog menni. És mennyi jó szándék volt már a világban, és ment egy darabig. Mert nekünk nincs erőnk a gonoszszal szemben. Nem azért jött el Jézus, mert mi képesek vagyunk, hanem azért, mert nem vagyunk képesek legyőzni a bűnt. Nem vagyunk képesek oda élő kapcsolatba kerülni az Úrral. Nekünk Jézus segítségére, kegyelmére, életváltoztató hatalmára van szükségünk. És Pál így fogalmaz, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Tehát a gyülekezetnek a figyelmét Jézusra irányítja. Azt mondja, ne magadra nézz! Ha magadra tekintesz, akkor elkeseredsz. Akkor elmegy a kedved mindentől, mert azt fogod látni, hogy nekem ez nem megy. Nekem itt esélyem nincs. De nézz az Úrra. Lásd meg, hogy neki van hatalmas ereje. És engedd, hogy ő legyen nagy az életedben. Olyan megrendítő, amikor keresztelő János ott áll Jézussal szemben, és azt mondja, neki növekednie kell, és nekem kisebbé lennem. Hogy ez a lényeg, minél nagyobb legyen Jézus az életemben, én annál kisebbé válok. És akkor leszek erős. Nem akkor leszek erős, amikor én vagyok a nagy. Amikor mindenki engem lát, amikor mindenki engem éltet, rólam beszél, akkor az énem a nagy. És nem tudok igazából győzni. Győzni akkor tudok, ha ő a nagy, ha ő rá figyelek, ha tőle várom a megoldást. Hát ezt tapasztalta meg Izrael is hányszor, hogy az Úrnak hatalmas ereje van. Amikor kijöttek Egyiptomból, kihozta az Úr őket onnan, megszabadította, és eljutnak a Vörös-tenger partjára, előttük a tenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg. És amikor ezt meglátják, mennek Mózeshez, és mindenki ugye magára néz, meg a problémára. Előttünk a tenger, mögöttünk a egyiptomi hadsereg, mi meg itt vagyunk, egy rabszolganép, akik eddig csak dolgoztunk, mert dolgoztattak, elnyomtak, kihasználtak, gyöngék, erőtlenek vagyunk, gyerekek, öregek, nők, nincs esélyünk. És akkor Isten megszólítja Mózest, hogy ne magatokra nézzetek, hanem figyeljétek, hogyan harcol értetek az Úr. Ti maradjatok vesztek, és nézzétek, hogy szabadít meg az Úr. És átérik, hogy milyen hatalmas az Isten. Hogy amit mi, ők nem tudtak megoldani, azt az Istenük megoldja. Vagy amikor mennek húsvét hajnalán az asszonyok a sírhoz, és arról tanakodnak, hogy hát a sír száján egy hatalmas szikladarab van, hogy tudjuk mi azt elhengeríteni. Még ha nem is oda kellett volna menniük, de Isten tudta, hogy oda mennek, ők félnek, aggódnak, hogy jutunk oda be, és mire odaérnek, de csak fölnéznek útközben, és látják, hogy el van hengerítve a kő. Igen, amire nekik nincs erejük, amire ők képtelenek, az Isten megoldja. Mert az ő számára semmi sem lehetetlen. De ti is erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében, és akkor nagy dolgokra lesztek képesek. Mit jelent ez? Ugye az Úr Jézus arról beszélt, mielőtt elment a mennybe a feltámadása után, 40. napon, hogy maradjatok még Jeruzsálembe, és várjátok meg amíg Isten ajándéka megérkezik, és felruháztattok erővel. Az Isten ereje eljön rátok a Szentlélek személyében. És amikor a pünköstkor megtörténik, az addig bezárkózott, tehetetlen, félő tanítványok kilépnek a világba, és olyan dolgokra lesznek képesek, amire addig nem. Ugye, most már magukba vannak. Péter és János. Két egyszerű ember. Se diploma, se nagy képzés. Mennek, és egyszer csak átélik, hogy olyannyuk van, olyannal rendelkeznek, de korábban nem. Most képesek azt mondani egy bénának, hogy kelj fel és járj Jézus nevében. Amink van, azt adjuk neked. És hogyha az Úr hatalmas ereje van az életünkben, azt tudjuk közvetíteni. Ha nincs, akkor nem is tudunk adni semmit. Mindenki azt tud adni, amilyen van. És mi van nekünk? Mi van neked és nekem? Mit tudok én adni? A magaméból adok? Vagy azt mondom, nekem nincs? Üres a zsebem. De a názáreti Jézus nevében mondom. Van Jézusom. Ismerem az Urat, aki meg tudja oldani a te problémád. Hatalmasabb a bénaságodnál, hatalmasabb a betegségednél. Hatalmas Urunk van, ő hatalmasabb a koronavírusnál is. Hatalmasabb minden járványnál, és minden nyomorúságnál, az alkoholnál, a drognál, hatalmasabb a testi vágyainknál, csak hívjuk segítségül. Csak forduljunk hozzá hittel, hogy igen, hatalmas az Úr. És amikor az Úrban megerősödtök, az ő erejére építetek, akkor még öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét. Tehát Pál fölkészíti őket, és rámutat, hogy a harcba nem lehet menni fegyverek nélkül. Igen, ha egyszer harcosok vagyunk, fegyverekre van szükségünk, és Isten elkészítette a szükséges fegyvereket, csak fel kell venni. Az Isten minden fegyverét öltsétek magatokra, vagy Isten teljes fegyverzetét öltsétek magatokra. Tehát, amit Isten elkészített, mint egy harcosnak, azt mind öltsétek föl, mind vegyétek magatokra, mert ha csak egyet is kihagyunk, akkor az életünk védtelen lesz. Azon a területen sebezhetőkké válunk. Tehát nagyon fontos, hogy minden fegyvert vigyünk magunkkal. És amit még ehhez hozzá lehet tenni, hogy ugye az Úrtól való fegyvert. Tehát nem emberi fegyverekkel, és nekem kell ezt felölteni. Ugye amikor ezt Pál leírja, tulajdonképpen csak ránéz a börtönbe a római katonára, aki őrzi, vagy kinéz az ablakon, és látja, hogy masíroznak a katonák, és ott van előtte, hogy milyen fegyverekkel szerelik föl a harcba induló csapatot, és annak a mintájára írja le a Krisztus harcosának, a lelki harcosnak a fegyverzeteit. Tehát fegyverzetre van szükségünk, ezt elkészítette az Úr. És ugye itten, ahogy olvassuk tovább, mindenre azért van szükség, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Ugye, tehát az ördöggel van dolgunk, aki azt akarja, hogy elbuktasson, ne jussunk el az örök életre, ne legyen szoros kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal, és ő ravasz. A ravassága már abban is megmutatkozik, hogy amikor odáig eljutunk, hogy igen, fegyverekre van szükségünk, mert harcban állunk, talán oda eljutunk, de ugye mi is benne élünk ebben a világban, És akkor egyszer csak az ördög ravaszul elkezdi mondani, hogy természetesen harcolni akarsz, meg tegyük hozzá, azt nem mondja meg az ördög, hogy én szólok. Tehát az ördög ravasz, az első ravasság, hogy azt mondja, hogy fejlődik körülötted a világ, és nézd, azokat az eszközöket kell használni, amit mások is. Hogy jól megértsük, ugye Izrael Saul király vezetésével harcba vonult a filiszteusok ellen. Igaz? Igaz. Megvoltak a katonái, föl voltak öltözve, fegyverekkel, föl voltak szerelve, ugyanúgy, mint a filiszteusok. És előáll, kérem szépen, Góliát. Ez egy olyan szuper harcos, hogy senki nem mer vele kiállni Saul seregéből. És egyszer csak Isten előhozza a birkanyáj mellől, milyen érdekes. Ott vannak Saullal a kiképzett katonák, a hadsereg parancsnokok, meg van a diplomájuk. Mind végeztek, rajta van a pecsét, elvégezték a katonai akadémiát, nagyon értenek hozzá, egy sem mer kiállni Góliáttal szembe. Modern fegyverek, értenek is, hogy senki nem mer vele kiállni. És Isten előhozza a semmiből, a birkák mellől a kis Dávidot, akire Góliát nem is úgy tekint, hogy ne egy újabb harcos, hanem mint egy kölyökre, egy taknyos kölyökre, majd ezzel fogok kiállni, már ne nevettessetek ki. És ugye, amikor bejelenti Dávid Saulnak, hogy ő megvív Góliáttal, itt jön az ördög. Ugye nagy nehezen, hát azt mondja Saul, hogy menjél fiam, és mit csinál? Itt az ördög ravassága. Vedd fel az én harci szerelésemet. A páncélomat, sisakomat, kardomat, dárdámat. És majdnem belemegy Dávid, hisz föl is ölti, csak rájön, hogy ebből nem tud harcolni. Mert Isten nem ezt adja neki. Nem lehet a világ öltözetét magára vennem, az ördögöt nem győzheted le az ő fegyvereivel. Ezért veszítünk sokszor. Mert az ördög világban alkalmazott eszközeit, fegyvereit, módszereit akarjuk bevetni ellene. Hát ki nevet? És akkor Dávid elindul Isten nevébe, rádöbben, hogy Istennek vannak egyedi fegyverei. És előveszi a parittyát, megtalálja a köveket, és győz. Mert ezek mellé még Isten nevét hívja segítségül. És látja, hogy Isten hatalmasabb a Góliátnál. És így készített az Úr nekünk is fegyvereket. Tehát az ördög bele akar vinni minket abba, hogy majd én megmondom, milyen fegyverzetet használj. Mert tudja, hogy azzal nem tudunk ártani neki. És ezért lényeges, hogy az igére figyeljünk, Jézusra figyeljünk. És ami még fontos, Pál így írja le, hogy nem test ellen van tusakodásunk, fejedelemségek, hatalmasságok, sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasság, az ég magasságában vannak, és az ördög minden ravasságával szemben. Tehát az ördög és a hadserege. De jó azt látnunk, hogy az ördög azért nem úgy jön, hogy én vagyok az ördög, jó napot kívánok. Nem úgy jön. Ugye az Úr Jézus is beszél arról, hogy az ördög farkas, de olyan ravasz, hogy báránybőrt húz magára. Tehát nem egy az egybe én vagyok a farkas, szervusztok, hanem bárányként adja el magát. Mondhatnám úgy, hogy úgy jön, ki van képezve, van teológiai végzettsége talán, lehet, hogy még palástot is húz magára, és úgy jön szépen. És ezért vagyunk megtéveszthetőek. Ezért vagyunk megtéveszthetőek. Viszont, hogyha ismerem az Isten fegyverzetét, és az a birtokomba van, akkor nem lehet megtéveszteni. Nos, milyen fegyvereket ad az Úr? Ugye mindent vegyetek fel, hogy megállhassatok. Mindent legyőzve megállhassatok. Tehát itt fegyverekre van szükség, és ezek például az igazság páncélja, ami ugye befette a mellkast, ahol a szív van, az egyik létfontosságú szerv, ez fogta fel az ellenségnek a nyilát, tehát megóvta. És mi az, ami megóvja a szívünket? Az igazság. Ugye ezt írja Pál, hogy az igazság páncélját öltsük fel. Az igazság páncélja az Isten beszéde. Ugye az Úr Jézus úgy mondja, hogy a te igéd igazság. És hogyha én ehhez ragaszkodom, hogy van igazság, ugye, egy olyan világban, ami mindent elmos, és azt mondja, nincs igazság. Semmi sem igaz. És mit mond? Van igazság. Az ige. Jézus az igazság. Vagyis mindaz, ami az igében le van írva, amit Jézus életében látok, az igazság. És én ehhez ragaszkodom. Hát ha az Úr ezt mondja nekem, éppen ma olvastam, és úgy volt, jött elém, ugye, hogy amikor oda mennek az Úr Jézushoz, szabad-e valamilyen ok miatt elbocsátani a feleséget? És az Úr Jézus, nem olvastátok? Teremtő kezdetől fogva férfivá, asszonnyá teremtette őket. És ezt mondja, hogy az ember elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleséghez, lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé nem két test, hanem egy. Amit azért Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. És így tovább. Ha tudom azt mondani, hát ez az igazság. Hát ezt mondja Isten. És nem érdekes, hogy mit mond a társadalmam. Ezt mondja Isten. És ez az igazság. Akkor is, hogyha ma egész más dolgokat mondanak, tanítanak, vagyis már természetessé is vál sok minden, ami nem áll meg az igében. És az őrzi meg a szívemet, ha ki tudom mondani. Vagy hívő hitetlennel fele másigában ne legyen, és ez az élet minden területére igaz. S ehhez tudom magam tartani, ez megőrzi a szívem, az életem a téves dolgoktól, rossz iránytól, vagy attól, hogy lekerüljek a keskeny útról. Ugye kössétek fel a békesség evangéliumát hirdetésére való készség saruját. Lábunkon van. Van készség arra, hogy hirdessük az evangéliumot? Hogy fölismertük, hogy erre hív el az Úr, függetlenül attól, hogy az élet milyen területén vagyok. Nem csak a lelkészek feladata, minden hívő feladata, hogy készség legyen beszélni Jézusról. Hát ez megint olyan egyszerű dolog. Hát mennyi mindenről tudunk beszélni, amit szeretünk, ami fontos nekünk, ami kitölti az érdeklődésünket, veszünk egy új eszközt, akkor tudunk róla beszélni. Hű, ennek milyen új funkciói vannak, összesen lehet hasonlítani a régivel, és csak mondjuk és mondjuk. De tudunk-e így beszélni az evangéliumról? Vagy a hobbinkról, hogy tudunk? Vagy akár egy kedvenc témáról, legyen az könyv, film, sport, vagy bármi. Ugye ott van ez a készség, hogy nekem jó Krisztus közelsége. Az Úr közelsége olyan, oly igen jó nekem, mondja a Zsoltáros, hát akkor erről beszélek. Ezt megosztom mással is. Nem csak a legújabb receptet, hanem megosztom azt is, amit Krisztustól kaptam. Ez a készség ott van-e, elmondom, ő is tudja, ő is ismerje meg az Urat. Vegyétek fel a hit pajzsát, hogy a hit fogja fel a gonosz nyilát, és vegyétek kézbe a lélek kardját, amely az Isten beszéde, És ez nagyon fontos, az Isten beszéde, hogy tudjuk használni. Mert ez az egyetlen olyan eszköz, amit támadó fegyverzet, vagy amivel ki lehet a csapásukat védeni, vagy amivel mi is tudunk csapást mérni. A lélek kardja az Isten igéje, ismerjük, tudjuk használni. Ugye jó arra is gondolni, hogy az ördög nem véletlen ravasz, mert tudja, hogy a gyülekezetekben levőket, a keresztényeket nem lehet akármivel tévútra terelni. A hívőnek ige kell. Hát akkor mond neki igét. Azzal fog eltéríteni, vagy akar, és akkor tudok győzni felett, ha jobban ismerem. Ha átlátok a szitán, és észreveszem, hogy a hamisságait, hogy csak kiszakítja az összefüggésből, és úgy idéz, mint ahogy az Úr Jézusnál tette. Ugye a pusztában kiszaggatta az igéket, az összefüggéséből rosszul értelmezte, de az Úr Jézus, mivel jól ismerte az atyát, az igét, nemet tudott mondani a sátánnak, és ha jól ismerjük az igét, ha tudunk úgy együtt lenni az Úrral, ahogy ő is együtt volt az atyával, mert ugye 40 nap a pusztába együtt volt, feltöltődött, világossá lett az ige előtte, és ezért tudott nemet mondani a gonosznak. És ha mi egybe vagyunk vele, tudunk időt szakítani rá, elmélyedünk az igébe, akkor meglátjuk, hogy bizony, lehet, hogy báránybőrbe bújt az, aki szól, de a hangja, az nem a pásztor hangja. Ugye, és ez is fontos, fölismerjük a pásztornak, Jézusnak a hangját. Ugye az üdvösség sisakját is vegyétek fel, ugye az üdvösség, az üdvbizonyosság az védi a gondolkodásom, hogy tudom, hogy Krisztusért van nekem örök életem. És amit még elmond Pál, ugye, ami nagyon fontos fegyverzet, az imádság. Ugye minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Vagyis ez nem sablon imádság, előre megtanult szöveg, vagy fölmondott szöveg. Az Isten szent lelke által imádságban, kapcsolatban vagyok az én Urammal, megbeszélem vele a dolgokat, elétárom akár a harcaimat, a győzelmeimet, a vereségeimet, és tőle kérek, várok erőt, segítséget a továbbiakhoz. És különösen, hogy éber tudjak lenni, vagyis kitartsak, és ami úgy megragadott engem, hogy még Pál is azért könyörög, hogy az Úr adjon neki igét, adjon neki olyan szót, ami tőle van, hogy ezt, és hogy ezt képes legyen hirdetni és megismertetni másokkal. Tehát még Pálnak is szüksége van arra, hogy imádkozzanak érte. És ezért fontos, hogy hordozzuk az ige hirdetőket, hogy kapjanak szót, kapjanak ígét, és ezt az ígét el tudják mondani, tovább tudják adni, hogy legyen bátorságuk, hogy ne csak ott mondják, ahol örömmel fogadják, hanem ott, ahol kell, akkor is, nem mindig örülnek neki. Hát adja az Úr, hogy lássuk, harcosok vagyunk, ő elkészítette a fegyvereket, és legyünk készek ezeket fölvenni, használni, mert ugye a kardot és az imádságot is azt nekünk kell használni. Azt nem elég magunkra aggatni, hanem használni, forgatni kell, és úgy tudunk győzni, és adjon az Úr győzelmet a hitben, és célba való megérkezést imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy felnyitogatod a szemeinket az ige által, és rámutatsz, hogy mi harcosaid vagyunk, a te katonáid ebben a világban, akiknek az a feladata, hogy az evangéliumot vigyék bele ebbe a sötét világba, hogy ragyoghassunk, mint a csillagok, hogy meg tudjuk harcolni a te utadat akkor is, ha az ördög félre akar vezetni, mert bizony elég ravasz, és képes mindjárt ott lenni, súgni, mondja a maga ötleteit, és azok az ötletek gyakran nagyon is logikusnak tűnnek. De arra ad, hogy átlássunk rajta, hogy mindig az igéhez meneküljünk, és legyünk képesek, készek azzal kivédeni az ő csapásait, ragaszkodni ahhoz, ami az igazság, hogy ne kiszaggassuk a környezetből, összefüggésből egy-egy ige töredéket, hanem a teljes írásra, a teljes összefüggésre, üzenetre figyeljünk, építsünk, és azt szerint cselekedjünk. És bocsáss meg, hogyha gyakran csak darabigéket használtunk, mert azt oda tudtuk igazítani a mi elképzeléseinkhez. Ettől szabadíts meg, Urunk, csak hogy teljes mértékben mindig a te hangodra figyeljünk, és azokat a fegyvereket használjuk, amit te adsz nekünk. Hogy ne aggassuk magunkra Saulnak a fegyverzetét, mert úgysem megyünk vele semmire. Hadd lássuk meg, hogy nekünk a sátánt nem a világ fegyvereivel kell legyőzni, hanem a tőled való igei fegyverekkel, eszközökkel, az imádsággal egyetemben. Köszönjük, hogy mindent elkészítettél, hogy ne vereséget szenvedjünk, hanem győztesek legyünk. Kérünk így gyülekezetünk tagjaiért, Uram, erősíts meg mindenkit az igével, add, hogy fölvegyük magunkra ezeket a fegyvereket és használjuk, hogy rádöbbenjünk, hogy tényleg katonák vagyunk, a nemes harcnak harcosai, és hadd merjük ezt vállalni. Könyörgünk a betegekért, adj nekik, Uram, gyógyulást, erőt a tovább lépéshez, add, hogy ők is lássák, te hatalmasabb vagy a betegségüknél is, és hogy a te nevedben ma is csodák mehetnek végbe. Kérünk így, Urunk, maradj velünk, erősíts minket, és az, hogy bárhogyan alakul körülöttünk a helyzet, hűek maradjunk hozzád, hogy mindig róla szóljon az életünk, az énekünk. Kérünk így, könyörülj rajtunk, áld meg az ige hirdetőket, áld meg, Uram, ezt a világot, könyörülj az emberiségen, hogy most még, amikor lehet, hozzád kiáltson, megragadja még a keresztet, mert ez az egyetlen életforrás. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.